Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból a hétvégén a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misé és a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Az ünnepi eseményt rádiunk élőben közvetítette, és a Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így ott visszanézhető, illetve a teljes beszámoló elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bírók kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tiszaes törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási hibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakcióvezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett áras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Folytatódik a hőség, a következő hétvégé helyenként 38 fokot is mérhetünk majd. A kánikula miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos, mint ismert, másodfokú hőségriasztást rendelt el. A MÁV csoport és a GYESEV több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasoknak. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utassegítő szolgálatok. Végül az időjárásról: sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, ha a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A napverse.
Blaskó Mária, faluvégi Mária kép. Faluvégén áll a szent kép, Szűz Mária képe. Dal és illat lengi körül, s túlvilági béke. Boldog asszony édesanyánk, ő az Isten anyja. Kis Jézuskát az ölében szeretettel tartja. Szegény, árva, elhagyatott, leborul előtte, s könnyebbülve új reménnyel távozik el tőle. Találnál a vígasztalást minden szerencsétlen, könyörögő mindenkiért ott a falu végen.
Blaskó Mária a faluvégi Mária kép című versét Kelemen Csaba mondta el. Blaskó Mária tanárnő, írónő Lugoson született 1891. szeptember 20-án. Tanulmányait Temesváron, Galocsán és a budapesti Szakrakör intézetben végezte. Előbb tanítónőként dolgozott, majd Temesvárott volt polgári iskolai tanárnő. Budapesten ismerte meg Bíró Ferencet, akinek lelki gyermeke és munkatársa lett. 1918. szeptember 1-től a Szív belső munkatársa volt, ő indította és szerkesztette a lap gyermekrovatát. A Szív Gerda Egyesület központi titkáraként is dolgozott. Gondolkodott, hogy belépjen-e a Jézus Szíve népleányok társaságába, azonban mégis virági maradt, ezáltal az írással és a Szív Gerdával foglalkozott élete során. Több előadást és tanfolyamot is tartott, ő szervezte meg a Szívhetek nevű papoknak és tanítóknak szóló lelki gyakorlatokat a budapesti jezsuita központban. 1925-ben hozta létre a Jézus Szíve szolgálónői társulatot, amely lelki segítséget nyújtani volt hivatott. Javaslatot tett egy központi szívgerdahelyes felállítására is. A második világháborút követően kivándorolt nyugatra. Ő írta a Hozsanna 156 és 280 perály énekét. Nyugat-Németországban hunyt el 1956. május 26-án.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. június 22-e hétfő van. Műsorunkban két konferenciáról számolunk be. Athénban és Új-Zélandon is mások mellett Kisújszállás turizmusának kulturális alapjai címmel hangzott el előadás, bemutatva a Nagykunság kulturális fővárosát. Adásunk a 2026. február 2-ai műsorunk ismétlése. Kérjük, tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kívánunk. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát.
Tibor a közelmúltban két konferencián is részt vett, ahol többek között a szűkebb hazáját, Kisújszállást és a Nagykunságot is népszerűsítette, bemutatta a nagyvilág előtt. Kezdjük az első konferenciával, amit Athénban tartottak. Itt két témában is előadott, tehát az egyik volt a Kisújszállás kulturális turizmusának az alapjai voltak. Milyen jellegű volt ez a konferencia, illetve egy-egy konferenciát milyen módon kutat fel, keresd meg, hogy hol érdemes és miről előadni.
Én is köszöntöm a rádió hallgatókat. Köszönöm szépen a lehetőséget. A konferenciák azok igazából mindig jönnek szembe, hiszen kutatóként, egyetemi oktatóként mindannyian sok-sok tudományos társaságnak vagyunk a tagjai, úgy hazaiaknak, mint külföldieknek, és ennek kapcsán nyilván ez már egy bejáratott dolog, hogy kapjuk az e-maileket, az emlékeztetőket, hogy hol és mire lehet jelentkezni. Úgyhogy tényleg a Magyar Regionális Tudományi Társaságtól a Földrajzi Társaságon át az Urbanisztikai Társaság, hogy csak a jelentős magyarokat említsem, amelyek engem érintenek. Például a Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja az Európainak, illetve a világ egészére kiterjedő regionális tudományi szövetségnek. És ezek kapcsán jönnek a konferencia felhívások, mondhatom, hogy számolatlanul, és hát igazából két dolognak kell lennie, időnek és pénznek, hogy az ember ezen részt vegyen, na meg persze a plusz egyként azért tudásnak is, hogy erre egyáltalán be lehessen nevezni, és ennek kapcsán a tavalyi év során szépen sorra rendre jöttek ezek a felhívások, lehetőségek, és én úgy gondoltam, hogy érdemes megkísérelni az athéni konferenciára való jelentkezést, úgyhogy ez meg is történt. El is fogadták a jelentkezésemet, és úgy gondoltam, hogy azért azt a tetemes részvételi összeget, azt azért ki kell használni, így két előadással is jelentkeztem, és szerencsére mind a kettőt elfogadták, érdemesnek tartották arra, hogy előadjak, és ebből az egyik volt valóban Kisújszállás turizmusának kulturális alapjai, hogy ez hogyan értelmezhető egyáltalán, milyen van egy ilyen európai szintről nézve nagyon pici városnak, milyen lehetőségei vannak, amely ráadásul belső periférián helyezkedik el, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, úgyhogy mondhatom, hogy több ág is húz bennünket, szegény embereket, holott ezt is vallom már évek óta, ahogy jobban beleláttam kutatóként is, meg volt alpolgármesterként, hogy igazából nagyon sokáig egy aranyrögön üldögélő koldus voltunk, vagyunk. Tehát én nekem meggyőződésem, hogy ha a magyarok valamiben világbajnokok, ezt már említettem, az a panaszkodás, tehát nagyon soknak embernek fel kéne ébredni, hogy az adottságokat meglátni és használni értelmesen. És én úgy gondolom, hogy Kisújszállásnak rengeteg adottsága van, annak ellenére, hogy mi azért első körben természeti látnivalókkal annyira nem bővelkedünk, hiszen lapos a tér, mint a palacsinta. Ugyanakkor Széchenyi is megmondta, meg Petőfi is, tehát ők azért elég jelentős gondolkodók voltak ahhoz, hogy az Alföldet megbecsüljék és szeressék, a végtelen síkságot. És én úgy gondolom, hogy aki értő szemmel és értő vezetéssel járja, az még a természetben is felfedezhet csodákat. Én például tavasszal, amikor járom a vidéket, ott a környéket, akkor tényleg sokszor elszorul a szívem, hogy mennyire szép tud lenni az Alföld, amikor nyílik ki, és amikor éled az élet. És hát visszatérve a kulturális adottságainkra, végeztünk Vasvári Mária kolléganőmmel, aki a Debreceni Egyetem adjunktusa, egy kutatást, illetve folyamatosan végezzük ezeket a kutatásokat, mindig az akkor aktuális eredményeket közöljük, és 2022-23-ban kérdeztünk meg prominens személyiségeket Kisújszálláson, értsd ez alatt polgármester, alpolgármesterek, jegyző, civil szervezetek vezetői, iskolaigazgatók, vállalkozások vezetői többek között, tehát úgymond a prominens személyiségeket, hogy hogyan vélekednek Kisújszállásról, és nyilván ez egy átfogó vizsgálat volt, és ebből szálasztuk ki az, ami a turizmusra vonatkozott, de megkérdeztük őket a település menedzsmentről, a város gazdasági helyzetéről, társadalmi helyzetéről, hogy ők hogyan látják azt a helyi társadalmat, és ebből állítottuk össze ezt a kutatást. Gyakorlatilag nyilván emellett elemeztünk KSH statisztikákat, helyi statisztikákat, elemeztünk helyi fejlesztési dokumentumokat, de azért az alapvető súlyt ez a kérdőív képezte, mert én ezt vallom, hogy a statisztikák nem mutatják meg a teljes valóságot. Lehet, hogy most ezen felháborodnak statisztikusok, vagy sokan, akik azt mondják, nem lehet mindent, bár azt mondják, hogy a matematikával mindent le lehet írni. Igen, biztosan, de azért szerintem kell hozzá ez a szubjektív oldal is, hogy egyes emberek hogyan látják, hogy félig van tele a pohár, vagy félig üres. És ennek alapján készítettük el, és hát azt kell mondani, hogy alapvetően egy alig 10 000 fős kisvárosnak igen jó adottságai vannak helyenként és időnként. Ugye ezt is már sokszor beszéltük, hogy a nálunk született és gyermekkorától töltött Csukás Istvántól kezdve az ott tanult és érettségizett Móricz Zsigmond örökségén át Arany János egy évig tanítóskodott, és hát ugye Karikó Katalin nálunk nőtt fel, ott végezte iskoláit, ott érettségizett, tehát az egész fiatalkorát ott töltötte, tőzsgyökeres kisújszállásiként. Ezen túlmenve ott van nekünk épített örökségként a Vigadó, már róla is volt számtalan megemlékezés, maga a Városháza építménye, mint ugye kihasználható örökség, a Kumánia, és hát természetesen olyan egyediségek, mint a rizstermesztés, és azon belül is az indián rizs, és még biztos van, amiket kihagytam, tehát a nagykun hagyományok, a hímzés hagyománya, és így tovább a tánc hagyományok, tehát szerintem rengeteg minden van. Csak hát ezeket össze kell fogni, fel kell építeni, és utána pedig el kell adni. És leginkább ezek a prominens válaszadók is végül is erre jutottunk a válaszaik összegzése után, hogy azért az alapvető gond a hozzáállással van, a társadalmi hozzáállással, és az összefogás majdnem azt mondtam hiányával, de inkább alacsony fokával, szétaprózottságával, és azzal, hogy nagyon sokan egyszerűen képtelenek tovább lépni. Tehát, hogy a 21. század iszonyúan felgyorsult világában, amikor minden változik, nagyon sokan azt hiszik, hogy amit megtanultak 5, 10, 15, 20, 25, 30 évvel ezelőtt, az most is jó. Nem. Nem jó. Folyamatosan tanulni kell, építkezni magunkban belülről, és meg kéne látni a lehetőségeket. Vagy hogyha más meglátja és mondja, akkor meg azt elfogadni is, a mentén haladni.
Ehhez az előadásához, konferencia előadásához például Athénban hozzászóltak-e, tesznek-e fel kérdéseket? Tényleg mennyire tudja egy-egy ilyen előadáson keresztül népszerűsíteni kisújszállást?
Igen, mindig vannak kérdések, és az engem is meglep, meg igyekszem pozitív értelemben is, mindig igyekszem is, meg valahol ez mindig picit unikális jellegű is, hogy valaki megmer jelenni egy ilyen kis településsel. Tehát ilyenkor ugye azért európai szinten minimum egy régió, vagy inkább egy ország, vagy valamilyen ágazatnak a nagy ívű bemutatása zajlik, nagy átfogó elemzések, és akkor megjelenik egy ilyen kis település, és akkor úgy látszik a meglepődés, de ugyanakkor a kérdések is, azt nem mondom, hogy sorjáznak, de felszoktak vetődni, és hát itt nagyon fontos tényleg a marketing. Értve ez alatt, hogy a város vezetése hogyan csinálja a marketinget, illetve a másik az, hogy a tudomány népszerűsítés. Mert valóban a tudományt bizonyos szempontból ki kellene vinnünk az elefántcsontoronyból, bár nyilván a konferenciákon sem az átlagember jelenik meg, de azért egy mélyebb merítés, tehát ott azért nagyon sok kolléga, nemzetközi konferenciákon nagyon sok országból hallgathatja meg ezeket a dolgokat, és én ezt nagyon fontosnak tartom. És valahogy úgy, hogy a tudomány eredményei ne sérüljenek, de mégis érthetően adjuk át ezeket a dolgokat.
Yeah.
Az Európai Regionális Tudományi Társaság által szervezett aténi konferencián elhangzott előadásairól dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával, Kisújszállás Pro Urbe díjas volt alpolgármesterével beszélgetünk.
Ezen az aténi konferencián a másik előadásának a témája pedig a három európai periférikus régió tehetséggazdálkodása volt. Tehát már Tiborral többször beszélgettünk, ugye tehetségföldrajzról, tehetségek megtartásáról, akár a Kisújszállás környékén, illetve a Nagykunságban is, melyik ez a három európai periférikus régió.
Ezeket tapasztalataink, helyi ismeretségünk korábbi munkáink alapján választottuk ki, és nyilván sokan fel is tették a nagy kérdőjel, de hogy miért pont ez a három régió, meg hogy összehasonlítható-e. Én azt mondom, hogy azért, ha más miatt nem, tehát már amiatt, hogy ezek ugye európai terminológiával élve NAC3-as régiók, tehát ezek a középszintű régiók, amit mi úgy értelmezünk, hogy ez a megye. Magyarországon ez a megye, és ezek alapján az egyik nyilván, amit szerkesztő asszony is mondott, hogy nekem a szűkebb pátriám az a Nagykunság, illetve az pedig jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el, és ehhez én a magam tapasztalatai alapján kiválasztottam átmárkás Zálcvédelt Németországból, az is egy NAC3-as szintű régió, és nekem azért ismerős, mert ugye Németországban éltem egy jó ideig, és annak a tartománynak, amelyben elhelyezkedik ez a kis régió, Magdeburga központja, illetve hát a finnek pedig a rokonság, illetve az érdeklődés kapcsán jöttek, hiszen azért Finnország nem feltétlenül egy fejletlen ország, ellenkezőleg, viszont földrajzilag akárhogy is nézem, egyfajta periféria, hogyha, mert a viszonyítás ugye ezért nincs egyébként a régióknak egyetlen átfogó definíciója, mert 2005-ben adta Szabó Pál kollégám ennek a zseniális megfogalmazását, hogy mi a régió. A régió meghatározott területi egység, mely nagyban függ a meghatározó személyétől. Szerintem ez zseniális, és valóban tehát annyiféle szempont alapján lehet, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy Európa mint központ, és akkor annak a földrajzi perifériái, szerintem ez könnyen belátható, ha ránézünk a térképre, és Finnországban pedig minél északabbra megyünk, bár ez ugye a középső északabbra nyúló részén van, és északabbra nyúlik az egyik része ennek a régiónak, de azért csak periféria bizonyos szempontból Finnországon belül, és ez is NAC3-as szintű Észak-Pohjanmaa régió. Úgyhogy ezeket hasonlítottuk össze, és nagyon tanulságos volt egyébként, tehát térképen is ábrázolva őket, és nagyon sok szempont alapján, tehát diplomások száma, társadalmi gazdasági fejlettség, GDP, kutatásfejlesztés, innovációs ráfordítás aránya a megtermelt GDP-ből, hogyan helyezkednek el az országon belül ezen mutatók alapján, benyújtott szabadalmak száma alapján, és így tovább, természetesen a lakosságot is néztük, úgyhogy nagyon-nagyon komplex mutatórendszert alakítottunk ki, megvizsgáltuk a társadalmi helyzetet, a szakpolitikákat, társadalmi viszonyokat, az együttműködés minőségét és mennyiségét, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes kutatási és kutatási eredmények jöttek, bár nyilván ugye megfogalmaztuk a kutatási kérdéseinket, megfogalmaztuk a hipotéziseinket, feltételezéseinket, és hát nagy meglepetés nem ért a versenyben.
És akkor mik voltak azok, amik azonosak tulajdonképpen akkor ebben a három régióban, illetve mik a szemben menő különbségek?
Igazából ez is érdekes, hogy lehet, hogy akár jogos is a megkérdőjelezés, hogy miért pont ezeket, mert míg két régiónak, Altmarkreis Zálcvédelnek és Jász-Nagykun-Szolnok megyének folyamatosan csökken a lakossága, addig Észak-Pohjanmának nő. De ez az, amit mindig mondok, hogy persze, hogyha így szemmagasságban nézem, akkor van egy átlag, de ha már alámerülök, akkor már sokkal mozaikosabb a kép és összetettebb a kép. Ez a növekedés az igazából a régióközpontnak köszönhető, Oulu városának. Tehát egyértelmű, hogy fantasztikusan dinamikus fejlődési centrum, vonza a magasan képzett agyvelőket, viszont a vidék ott is küzdik a vidék. Tehát ott is érvényes a régión belül a centrum periféria. Tehát a nagyváros, mint centrum, és körülötte minden periféria, az elnéptelenedés, előregedés, szociális háló nehézségei, és így tovább. És A másik két régió pedig, ahogy mondtam, csökken a lakosság. Altmark-Reiszalzwedelben két olyan pont volt, amikor ez kicsit ellenkezőbe fordult, 2015, amikor az akkori kancellárasszony Angela Merkel mondta, hogy wir schaffen das, és ráeresztette a migrációs hullámot Németországra. Nem mondanék erről semmit, inkább ezt nem értékelném. A másik pedig 2022 az orosz-ukrán problémakör kapcsán a menekültek. Úgyhogy ez a kettő, de nem látszik még szerintem a trendforduló. És nem tudom, hogy mennyire szerencsés ez nekik, hogyha külső forrásokból oldják meg a demográfiai problémákat, mert én ezt vallom Herman Daly kapcsán, neki igazat adva, hogy a növekedés az, amikor nagyobbak leszünk, a fejlődés meg, amikor jobbak. Tehát nem biztos, hogy Németország ettől fog fejlődni, hogyha. És akkor 3 pont.
Ehhez a témához is kapott kérdéseket?
Igen, voltak ezzel kapcsolatban is megjegyzések, kérdések. Mondom, többen feltették a kérdést. Ezért is érdekes, hogy a kutatók is, hogy gondolkodnak, hogy miért pont ez a 3 régió. És akkor én mondtam földrajzosként, geográfusként, hogy én ránézek a térképre, meg látok dolgokat, látok másoknak az elemzéseit. Tényleg rengeteg parádés elemzés születik itt Magyarországon is kollégáktól, lából, külföldön is, más régiókról, és ezeket térképre viszik, és látszik, hogy hol vannak a periférikus régiók, és hol vannak a centrum régiók, és hol vannak a félperifériák. És ezek jól kijönnek Európai Uniós térképeken is minden, és én teljesen jól indokolhatónak tartom ezeknek az összehasonlítását, hiszen szerintem a különbségekből is lehet tanulni, illetve abból, hogyha valaki jobb nálunk, akkor ne legyen már szégyen attól tanulni. Tehát tanuljunk tőle, és ne irigykedjünk rájuk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a finnek nagyon sok jó, pozitív példával szolgálnak arra, hogy mit lenne érdemes csinálni, és ez csak egy kutatás során jön ki. Tehát, hogy azok alapján, hogy megyünk lépésről lépésre, és feltárjuk ezeket a dolgokat. És utána meg látjuk, hogy máshol, meg mi az, ami kevésbé jó, miben lehetne tanulni.
Ahogy elhangzott, tehát Athénban volt ez a konferencia. Már nekem mondta, hogy először járt ön Görögországban, Athénban. Milyen tapasztalatokkal gazdagodott? Mik azok, amiket megosztana a hallgatókkal is, mint turista?
Az fontos kihangsúlyozni, hogy ezek mind szakmai utak, tehát ez nem a kirándulás miatt van, de egy kutató, hogyha elindul, egy geográfus, akkor ő már egyből nem utazik, meg nem kirándul, hanem a megélt geográfia módszertanát alkalmazza. Így teszek én is, tehát az természetes, hogyha más nem, akkor az odaút meg a visszaút is. Már akkor is lát és tapasztal az ember. Én történelem szakos tanár is vagyok, és van még néhány emlékem a görög történelemről. Hát úgy 2500 éve rendkívül nagyot alkottak, és az európai civilizáció bölcsője. Elbizonytalanodtam, hogy hogyan fogalmazza meg a jelenlegi Görögországról és azon belül Athénról megélt tapasztalataimat. Nehezen találom a szavakat, és keresem, hogy nem erre számítottam. Illetve nyilván az embernek él egy kép a fejében, bár sok évtizeddel ezelőttről nagynéni még nek az elbeszéléseiből volt egy halvány emlékem, hogy nekik annyira nem tetszett akkor Athén, ezt csak megerősíteni tudom. Kövezzenek meg érte, nyilván minden, a turizmus az annyira szubjektív, hogy tényleg, tehát ez ugyanolyan, mint mikor kérdezik tőlem, hogy ajánljak egy jó bort, ami neked ízlik, tehát ízlések és pofonok. Nekem nem jött be Athén igazából, amit alkottak valóban annó, hát nyilván mi más, mint az Akropolis, az lenyűgöző, monumentális, fantasztikus, lehet sorolni itt a jelzőket, de egyébként nem tudnék olyat most hirtelen mondani, ami miatt én újra visszamennék oda. És ez a bántás nélkül, de a szállás az minősíthetetlen volt, tehát árérték arányban ennyire borzasztóan rossz szálláson még soha nem voltam. És nem csak, hogy rossz volt, hanem fizikailag veszélyes is. Tehát én még ilyet nem láttam, hogy szállodai szobánban a térben középre kvázi belógatják a tévét. Tehát, hogy sérülés veszélyes, baleset veszélyes volt. Ne menjünk bele a tisztaságba, ne menjünk bele az igényességbe, a precizitásba, a pontosságba, mert akkor tényleg nem megbántva senkit. Egyébként gyönyörű természeti környezet, egy csomó szép dolgot láttunk, de azért Athén összességében inkább csalódás volt, és az egyetem épülete az pedig remélem ezt nem hallják görög barátaink, és nem fogja nekik lefordítani senki, de van még mind dolgozni, még 45 évnyi EU-s tagság után is, tehát lassan fél évszázados EU-s tagság után is, jócskán van még teendő. Maradjunk ennyiben.
Az Ausztrál és Új-Zélandi Regionális Tudományi Társaság által szervezett konferencián Új-Zélandon, Hamiltonban a tehetséggazdálkodás témakörében tartott előadást dr. Habil Kovács Tibor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársa. Vele beszélgetünk.
A közelmúltban Tibor Új-Zélandon járt, ott is egy konferencián, Hamilton városában, majd erről is beszámolunk földrajzi szempontból is. Ennek a témának, a három európai periférikus régió tehetség gazdálkodásának már úgymond a tovább kutatásáról, további eredményeiről számolt be. Mi volt itt ennek a konferenciának tulajdonképpen a nagy témája?
A konferenciák sorában igazából, bár már megettem a kenyerem javát, mikor megláttam a felhívást, először elkezdtem olvasni, hogy mi a témakörök, periférikus régiók, előregedés, elvándorlás, demográfiai problémák, és így tovább mondom, életemben először találkoztam azzal, hogy mint minden szó rám illik. Valahogy tavasszal jött talán a lehetőség, olvasom tovább, december 1-e, 2-a, nagyon jó mondom, van idő elkészíteni az anyagot, amit be lehet küldeni, és így tovább, majd helyszín, nézem, Hamilton, Új-Zéland. Erre elkerekedett azért a szemem, de megembereltem magam, és vettem a bátorságot, hogy ez lesz a legvalószínűleg az életemben, a legtávolabbra, legmesszebbre, legdélebbre, legkeletebbre való elutazás, és ráadásul szekciójavaslatot is küldtem, mert ez is fontos, hogy nem csak előadásokat várnak sokszor, hanem szekciójavaslatot, és igazából ez nekünk, akik kutatók, egyetemi emberek, azért fontos, mert azt kell, hogy mondjam, hogy az előadás tartása az alap. Tehát az igazából olyan, mint az autón a négy kerék. Tehát ez elvárás, alapvető elvárás, és teljesen jogos elvárás, és igazából pontot azért, hogyha saját szekciónk van. Ez azért fontos, mert egyrészt a téma fontosságát elismerik ezzel, másrészt meg lenni kell olyan embereknek, akik csatlakoznak ehhez a szekcióhoz előadással. És hát így történt, hogy elküldtem a szekciójavaslatomat, itt a tehetséggazdálkodás kapcsán is akkor jó gyakorlatok, hiányosságok európai dimenzióban, illetve világviszonylatban, és jött a visszajelzés, hogy elfogadták a szekció javaslatot, és jöttek is a jelentkezések, aztán a szervezők végén voltak olyan kis huncutok, hogy még ebből csináltak egy-két szekciót, tehát kicsit szaporították azok számát, úgyhogy ez valahol örömre is okot adott, hogy ennyire jónak találták ezt a témát, és nyilván ugye itt azért nem szabad elfelejteni kollégáim Vasvári Mária és Mátyás Szabolcs kollégáimnak a nevét, hiszen velük szoros együttműködésben megy ez a kutatás, úgyhogy nélkülük ez nem történhet meg, hiszen mindannyian hozzáteszik a tudásukat, és ezt is vallom, hogy ma már a magányos kutató az vagy tényleg zseni kell, hogy legyen, vagy nagyon szerencsés, illetve olyan témában, hogy egymaga, mert ezek olyan szerteágazóak, hogy tényleg a matematikától, a statisztikától, a szociológián át, tényleg a természetföldrajzi viszonyokon bármi, ezt össze kell kombinálni, ezt egységben kell kezelni, és azért tényleg ez több ember munkáját feltételezi, úgyhogy nekik is ez fontos, hogy meg kell említeni őket. És hát ebbe a szekcióba aztán jöttek előadásjavaslatok, úgyhogy végül is egy olyan szekcióm lett, hogy demográfia, migráció és zöld átmenet. Tehát ugye itt nagyon fontos a gazdaságban, bár nem tudom, hogy ez is mennyire valós, ez a zöldítés, vagy ez a greening, hogy ezt valóban tesszük-e, vagy csak jól hangzó dologként adjuk el. Ez is megérne egy másik misét. Szóval így jutottam ki Hamiltonba, és ott a Waikato Egyetemen volt ez az Ausztrál és Új-Zélandi Regionális Tudományi Társaságnak volt ez a közös konferenciája, úgyhogy ennek kapcsán elfogadták a szekciójavaslatot, és elfogadták az előadásomat is, és ide már a továbbfejlesztett változatot vittem, tehát itt már egy modellel is kísérletezünk, mert ugye a tudományban az is elvárás, hogy mindig új eredményekkel álljunk elő, de minimum újszerűvel, itt a 21. században, ami azért tegyük a szívünket a kezünkre, azért nem mindig egyszerű ez, különösen nem a társadalomtudományokban, tehát én elismerem, hogy a természettudományokban, műszaki téren még lehet sok újdonságot előhozni, de azért a forró vizet, vagy a spanyol viaszt már nehéz mindig újra és újra feltalálni a társadalomtudományokban. Bár reménykedem, hogy az idén 500 éve a Mohácsi csatának, és én úgy gondolom, hogy most már kiderül, hogy mi nyertük, én ebben őszintén reménykedem. Igen, a három régió az, amit vizsgáltunk korábban is, és aminek az eredményeit az aténi konferencián adtam elő. Ez Magyarországról Jász-Nagykun, Szolnok megye, Németországból Altmark-Rajzalcvédel, és Finnországból Észak-Pohján, már ezek a NAC3-as szintű régiók. És róluk adtam elő, és hát nyilván ilyenkor már az ember azért finomít rajta, meg az új eredményeket is beleszövi, és egy új modellt is igyekszünk kidolgozni, ez a TERN vagy TERN, ugye itt mindig az is részben legyen szakmailag nagyon helytálló, meg azért legyen hangzatos is, rövidítés is, és ez tulajdonképpen a tehetségek ökoszisztémája és annak a reziliencia modellje. Tehát tulajdonképpen valamilyen idétlen fordításban így hangzana, és itt az a lényeg, hogy ahogy mondtam, itt ötvözni mindent, a matematikai, statisztikai elemzéseket, a dokumentum elemzésekkel és a társadalmi mikroelemzésekkel, tehát a helyben lefolytatott kérdőívezések, tehát ez egy kombinációja ennek, és ennek kapcsán, hogy tudunk-e előrejelzést adni, hogy hogyan és miként kell a tehetséggazdálkodást folytatni egy adott régiónak és azon belül a településeknek, hogy ne elsősorban tehetségkibocsájtók legyenek, mert az veszteség, hanem minimum tartsák meg a tehetségeket, vonzák vissza, illetve vonzák be a tehetségeket. Tudom egyébként, hogy ez azokat a régiókat viszont sújtja, ahonnan elhozzák a tehetségeket, de úgy tűnik, hogy nem sikerül mindig megvalósítani a győztes-győztes szituációt, tehát vesztesek is mindig vannak, viszont a periféria pedig ne jelentse már mindig, és különösen a 21. században, akár egy földrajzi periféria, hogy az más szempontból is mindig a periféria létre predesztinált és arra kárhoztatott.
És akkor ebből a három régióból melyik a legkiemelkedőbb abban, hogy mondjuk akkor vagy megtartja a tehetséget, vagy visszavonza?
Gondolom nem mondok ezzel nagy dolgot, tehát értelemszerűen a finn régió, ez természetes. Van a központja, Oulu, egy egyetemi város versenyképes szakokkal és versenyképes irányokkal, képzési kínálattal. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy Oulu az idén Európa kulturális fővárosa 2026-ban. És jelentős szívóerőt gyakorol, nem csak a finn, hanem a külföldi agyakra is. Nyilván ez a képzettekre, a képzett, magasan képzett humán erőforrásra. Persze nyilván ennek is mindig vannak, ugye mikor mélyebbre merülünk, azért mindig derülnek ki részletek pro és kontra, tehát nem mindig annyira fényes ez a dolog. Viszont el kell mondani, hogy valóban a periféria, a régión belüli periféria, tehát a vidéki, a rurális térségek, azok viszont küzdenek. Tehát a tipikus periféria lét problémáival, előregedés, elvándorlás, fiatalok elvándorlása, nagyobb arányú mobilizációja és az ebből aradó, ugye a teljes életnek a nehezebben fenntarthatósága, legyen szociális háló, infrastruktúra, lakások, ingatlanok, minden.
Említette, hogy nagyon fontos az, hogy saját szekciója volt, és nemzetközi konferenciáról van itt is szó. Milyen nemzetiségű előadók voltak ebben a szekcióban?
Igazából az egész konferenciát, hogyha nézem, Európából én voltam az egyetlen, úgyhogy végre egyszer én számítottam egzotikusnak, és alapvetően ez a, ahogy mondtam, ez az ausztrál és az új-zélandi társaság, regionális tudományi társaságnak volt a rendezvénye, és ebből a térségből érkeztek, de azért voltak jelentkezők távolabbi részekről, tehát alapvetően Ausztrál és Új-Zéland, de ezt úgy kell érteni, hogy azért voltak a csendes-óceáni térségből is, illetve a távol-keletről, tehát ez a Kína, Oroszország, Japán és így tovább térsége, meg hát az ausztrál színekben versenyzők is volt olyan, aki Bangladesből jött. Tehát és Ausztráliában PhD-zik, úgyhogy ezt így kell érteni. De alapvetően az én szekciómban új-zélandiak, ausztráliai illetőségűek, ott tanulók, ott PhD-zók adtak elő. És egyébként érdekes előadásokat hallhattunk, tényleg ilyen mezőgazdasági zöld átmenetről, demográfiai kérdésekről, mennyire automatizálható, hogyan digitalizálható esetleg a mezőgazdaság, mennyire vonhatóak be a termelők, milyen demográfiai problémák vannak. Új-Zélandról is volt egy demográfiai előadás, hogy alapvetően ott is a modern vagy posztmodern társadalmakra jellemző, amit mi Európában és Magyarországon is ismerünk, hogy előregedés, elvándorlás, fiatalok, nagyvárosok vonzása, vidék kiüresedése, ezek veszélyei. Ez már az unásig ismételt recept. És hogy Új-Zélandon például mi lehet a megoldás? Hát ott sem a belső erőforrások, ott is az látszik, hogy a migráció, a bevándorlás az, ami ellensúlyozza ezt, de megint nem győzöm hangsúlyozni a mennyiség és a minőség kérdését. Tehát, hogy ez hosszú távon az, hogy megáll a népesség csökkenés, ez valóban olyan nyeresége egy országnak közép és hosszú távon. Vagy ez már egy nagyon kérdőjeles jövőnek a kezdete.
Thank you.
Hamilton az mekkora városnak számít Új-Zélandon?
Igazából maga az ország sem túl népes, tehát egy ilyen kb. Fél magyarországnyi népességű, és egy ilyen talán Debrecennel hasonlítanám össze, egy olyan kaliberű város. A legnagyobb város egyébként ott sem a főváros, hanem Auckland nevű település, és hát egyébként Hamilton is egy élhető településnek tűnt, semmi extra egyébként, tehát nem a mi európai urbanizációhoz szokott szemünk, ahol gyönyörű középkori, esetleg ókori épületek vannak, műemlékek tömkelege. Hát ez az igazi angol hódítás utáni, az angol behatolás utáni városodás, urbanizáció, annak a képe. Tehát inkább ezek, ha valaki volt Amerikában, vagy látott ilyen filmeket, inkább a városképek ilyenek, tehát elszórva. Még vannak esetleg 19. századi templomok, de különösen a legnagyobb várost, Oaklandet említve, ott én úgy éreztem, mint egy kisebb fajta New York. Tehát esetleg van egy-egy gyönyörű 19. századi katedrális, vagy egy régi 19. századi viktoriánus épület, de egyébként meg körbe felhőkarcolókkal. Mondom, ez Oakland, nem Hamilton, de Hamiltonban is egy pár ilyen viktoriánus kori épület, és akkor egyébként meg ilyen jellegtelen doboz, kocka, gyufás doboz épületek. De élhető, élhető, mert tiszta, meg rendben van, rendezett, csak az épületek nem feltétlenül olyan szépek.
De ha Új-Zélandnak a természetföldrajzi adottságait nézzük, akkor az pedig kiemelkedő.
Mindenképpen, ugye déli féltekén voltunk, tehát pontosan ellentétesek az évszakok, úgyhogy igazából a nyár elejére érkeztem, és mókás volt, mert elindulva itthonról november végén, ott meg pólóra vetkőzve, úgyhogy szinte megégve, amikor az utcán volt az ember, és még ez csak a nyár kezdete volt. Hát egyébként meg lenyűgözőek a természeti formák, tehát a dombok, a hegyek, a növényzet, ugye, és őrzik is, tehát nagyon szigorú, amikor beléptünk, akkor keresőkutyák, minden, úgyhogy eleve már közlik velünk a konzulátus honlapján, nagyon kimerítően leírják részletesen, hogy mit nem lehet bevinni, mi az, amire oda kell figyelni, mert egyébként milyen következményei vannak, büntetés adott esetben, még elzárás és stb. Tehát tényleg komolyan veszik. És a nagyon kevés időben, ami megadatott, hogy egy kis megért geográfiát és a magáévá tegyen az ember, amikor például egy nemzeti parkban egy erdőbe besétáltunk, én még ilyet nem láttam, hogy le volt zárva fémkapuval, előtte le kellett kefélni a cipőt, és vegyszerrel lefertőtleníteni a cipőtalpát. Majd mikor kijöttünk az erdőből, ugyanez a metódus. Úgyhogy elképesztő volt. Látszik a vulkáni utóműködés, tehát helyenként és időnként a nemzeti parkokban elképesztő kénszag, sár, fortyogók, bugyborékoltak, elképesztő holdbéli tájrészletek, olyan színekkel, hogy itthon trinádból nem lehetne kikeverni ilyen szürreális színeket, olyan színű vizek, úgyhogy lenyűgöző volt. De természetesen a munka volt a legfontosabb, de fontos ilyenkor, mert hiszen azért ez nem itt van a szomszédban, szóval ha már erre jár az ember, akkor amit lehet, azt megnéz.
És végül gasztronómia szempontjából mit tudna elmondani az országról?
Ezt mindig tartom magam, hogy a magyar konyhánál nincs jobb a világon, ez teljesen biztos, harag és részrehajlás nélkül. Nyilván emellett még ott van a lengyel konyha, az orosz konyha, bár én annyira nem vagyok a halrajongó, meg tengeri gyümölcs, de a francia konyha, az olasz konyha. Hát ez inkább, ahogy mondtam, angol száz behatás alapvetően, tehát az English breakfast, amit ismerünk, illetve hát a marhából, de leginkább a birkából készült ételek. És az, amit látunk is a főzőműsorokban, tehát nem úgy, mint mi nagykunok, hogy akkor birka pörkölt, hanem ezek a sültek, a grillezet, de alapvetően semmilyen hanyattesős gasztronómiai élmény nem volt, de azért voltak olyan tényleg birkából készült ételek, amire azt mondtam, hogy nagyon jó ízű volt és különleges volt. De nem ez volt életem legnagyobb gasztronómia élménye, de alapvetően rendben volt.
És ital, a bor, szőlőtermesztés?
Egyébként is most már kellő tartózkodással is, hogy más is hozzáférjen, de két alkalommal kóstoltam meg, többek közt azért is, mert vezetnem is kellett, úgyhogy azért egy szigeten kicsit másként néz ki a közlekedés, és ott kellett lenni fejben, meg már hajlott koromra való tekintettel is mérsékelni kell, de nagyon kellemes borokat ittam, és megint ott tartunk, hogy szerintem a világ legjobb borai azok Magyarországon készülnek, teljesen biztos vagyok benne, megint harag és részrehajlás nélkül. Aztán az, hogy milyen a marketing, mondjuk a magyar boroké, és milyen az új-zélandi boroké, ezt pedig mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy hol tartunk ebben, és ők hol tartanak ebben.
Ahogy elhangzott, tehát Kisújszállás mindig a Tibornak a szíve közepe, a kutatásainak a közepe a kutatótársaival együtt. Jelenleg most milyen témákat kutatnak?
Az egyik az továbbra is megy a tehetség, az szerintem most már maradni fog, hiszen az kimeríthetetlen, aztán majd látjuk, hogy a földrajzi hatókör az merre, és hogyan fog menni, de folytatjuk ezt a három régiós kutatást. Aztán most van egy kutatásunk a Debrecen turisztikai értékeléséről, turisztikai helyzete, turisztikai adottsága és a jelenlegi helyzetének az értékelése, mint közép-európai vidéki nagyváros és Magyarország második legnagyobb városa, úgyhogy erről készítettünk egy kutatást. Reményeim szerint idén eljutunk oda, hogy Magdeburggal fogjuk ezt összehasonlítani, tehát ugye a kelet-német nagyvárossal, Szászonhalt tartomány székhelyével, illetve szeretném azt a kutatást is tovább folytatni, ami a veszteség térképezést, erről már cikkek is jelentek meg magyarul is, angolul is, és azt most már úgy, hogy nem csak a Nagykunság, hanem a Nagykunság összehasonlítva a Hajdúsággal és Altmark-Rajzálszvéllel, tehát ebben is az idén előrelépést szeretnék elérni. Van egy kutatás, amit most februári pécsi konferenciára készítek, ez inkább csak ilyen desk research lesz, magyarra fordítva abszolút íróasztali kutatás, tehát másodlagos forrásokra, szakirodalomra. Másként nem is nagyon lehetne különösen magányos harcosként, ez a Nagykunság település hálózatának változása a török uralom következtében. Tehát, hogy mi volt azelőtt, és mit okozott itt a török uralom a Nagykunságban a település hálózat kapcsán. Ezt szeretném, hiszen ugye a pécsi kollégák rendeznek egy óriási konferenciát, itt a táj változásai a Kárpát-medencében, és ugye ennek apropóján, hogy Mohács 500, ennek az éve van, és hát egy nagy ívű konferenciát szerveznek, ezúton is köszönet nekik érte, és sok sikert innen is. Illetve hát van egy személyes álmom, ami már kipattant a fejemből tavaly, csak mindig másfele visz a többi kutatás, de azt tényleg úgy tartom, hogy az valóban egy újszerű irány itt a társadalomföldrajzos kutatásban, egy módszertant, és annak egy mutatóját szeretném kidolgozni, hát remélem abban az idén jelentős lépéseket érek el, és majd sikerül azt is publikálni, de az most még maradjon egy kicsit a balladai homályban.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor találkozzunk még, és majd számoljunk be akkor a további konferenciákról, illetve kutatási eredményekről. Jó munkát kívánok a 2026-os évre is.
Nagyon szépen köszönöm, így legyen.
Műsorunkban két konferenciáról számoltunk be. Vendégünk volt dr. Habil Kovács Tibor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársa, Kisújszállás Pro Urbe díjas volt alpolgármestere. Kedves hallgatóink! További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!